Legyen ön is tudatos fogyasztó. Egy érdekes poszt kedvencétől a Facebookon vagy az Instagramon. De nem lehet, hogy inkább bújtatott reklámot lát. Kiderül a tudatos fogyasztó műsorában. Döntsön okosan, hallgassa a Trend FM-en a tudatos fogyasztót. A műsor a gazdasági versenyhivatal támogatásával készült.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, a tudatos fogyasztó rovat. Tatár Attila van itt a stúdióban, a bankweb.hu alapítója, főszerkesztője, és már sok éve beszélgetünk, és általában minden évben beszélgetünk egyszer arról, hogy mi a véleményed a hitelfelvételi tendenciákról, mi magyarok hogyan viselkedünk e tekintetben, illetve a befektetéseinkről is szoktalak kérdezni. Te mit látsz a piacon, a tudatos fogyasztó, a tudatos gazda az hogyan gondolkozik, ma hogyan gondolkozik az állampolgár, ha szakértőtől kér tanácsot, akkor miért kér tanácsot. Úgyhogy csináljunk egy ilyen befektetési körképet a következő 15-20 percben. Jó, te mit látsz, mit tapasztalsz, rengeteg cikket átküldtél. Az egyiknek az a cím, hogy legjobb befektetés 2022-ben, akkor most rögtön ezzel kezdjük. Mi most a legjobb befektetés 2022-ben? Meg lehet ezt mondani?
Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat. Nem egy egyszerű évünk van most 2022-ben. Hát a jövőt illetően minden bizonytalan, erre nem is nagyon szeretnék kitérni, de az, hogy a trendek, a hosszú távú trendek, hogy mikor történnek meg az ugrások, meg a hirtelen váltások, az persze nem tudja az ember előre, de hogy milyen trendek alakulnak ki, azt azért elég jól lehet látni. És hát az idei év az elég egyértelmű ármozgásokat mutat, tehát látszik, hogy valami trendváltás, ha ennek a hullámnak a hossza nem is látszik, de hogy megtörtént, az most már így az év közepe felé egyértelműen látszik, utalva a tőzsdei áresésre, ami januárba beindult.
Már most jöttünk be a stúdióba, éppen a kriptók térdeltek le még jobban, mint hogy eddig letérdeltek, úgyhogy...
Igen. Mindig is óvtam minden ügyfelemet, itt a hallgatókat is a kriptótól, mert nagyon izgalmas dolgokat lehet róla hallani, de a szabályozatlanság miatt a rengeteg bűncselekmény és visszaélés kapcsolódik hozzá.
Sürke zóna.
És nagyon észnél kell lenni, hogy az ember mikor és miben nyúl bele. Aki nem specialista, az inkább maradjon ettől távol.
És maradjon a klasszikus eszközöknél, ugye?
Igen, amiken igen. Végig tehát tudunk. Nem ilyen egyszerű a befektetési világ, hogy most összeomlott a kriptópiac, akkor most vásároljunk, tehát ez még a tőzsdére sem mindig így igaz.
Oké, de a világ bajban van, az emberek bajban vannak. A tudatosabbja, az előrelátóbb, aki nem egy évre, egy hónapra gondolkozik, hanem 5-10 évre, az nyilván megtakarítani szeretne. És ebben rengeteg információ van, rengeteg zaj van ugye a világban. Mit érd el a másikat? Hasonlővik már, hogy befektetési lehetőséget. És értem, hogy a tendenciákat mondod, mert nyilván hosszú távon kell gondolkodni, és ezek a tendenciákat is így érdemes akkor figyelni. Ugye, hogy mi történt egyébként, mert most egy fél éven belül mi történik, az egy dolog, mondjátok mindig ti szakértők, de azt nézzük meg, hogy egyébként.
Így van. Mondjuk és most éppen egy nagy trendváltás történik, hiszen a kamatemelés időszaka elég erőteljesen beindult. Eddig ez a nulla és negatív kamatok időszakában minden pénz ömlött be a tőzsdére, mert sehol máshol nem lehetett hozamot elérni. A tőzsdéknél egy nagyon jelentős korrekció zajlik, aminek egyszer eljön az alja, nem is lehetünk nagyon messze tőle, de a pénz nagy része kezd átáramlani a kötvénypiacokra, hiszen ott beindult egyfajta kamatemelkedés, ami már lehetővé teszi azt, hogy a nagy intézményi befektetők is csökkentsék a kockázatosabb termékek arányát. Tehát ez egy tényleg hosszú távú trend. Ha belegondolunk, akkor nagyon régen volt, 90-es években volt például Magyarországon ilyen nagyon magas kamatszint, amikor az emberek fogták, berakták bankbetétbe a pénzüket, és boldogok voltak, nem kellett vele foglalkozni.
Szóval mindig ezt beszélt, ki volt éve az ablakban, hogy 7%, meg nem tudom mennyi, vagy még több, ugye?
Most viszont felértékelődik, mondhatnám, mindig is felértékelődött, de ma talán úgy érezzük, hogy még fontosabb a tudás. Tehát az, hogy az ember ebből a irgalmatlan mennyiségű információból hogy épít magának tudást, az egy külön képesség, amit szerintem a gyerekeinknek tanítani kellene az iskolába, és ez nagy bűn, hogy ezt nem tanulják meg. És ezért van az, hogy a Facebook információk, a hírözön, ami ömlik
a
ránk,
buborék, igen.
Abból az, egy az információs lavina alakul ki, és nem tudjuk kiszűrni, hogy mi az, ami valós, és fontos nekünk az adott keresési vagy információszerzési szempontból. Tehát a tudás felértékelődik. Itt jön az, hogy például valaki nem csak azért, mert a rádióba hallja, hogy hosszú távon kell gondolkodni, és ez a kockázatkezelés egyik módja, hanem azért, mert tényleg tudatosan utána néz, felkészül, kiválaszt részvényeket, vagy alapokat, kiválaszt szolgáltatókat, hogy kihez vigye a pénzét, de egyáltalán, hogy eljusson odáig, hogy egy olyan időszakban, amikor ilyen komoly infláció van, akkor is érdemes megtakarítani. Tehát, hogy ez tényleg a napi rutinná váljon, hogy elkezdjen egy családi költségvetést csinálni. Tehát a tudatos fogyasztó az szerintem arról szól, hogy egészen picibe kell kezdeni. Tehát már otthon meg kell tanulni azt, hogy minden hónapban annyit költünk, amennyi van, sőt, legalább 10%-ot minden hónapban jövedelmünkből tegyünk félre. És akkor ezek ilyen rutinszerűen beépülnek az életünkbe, és ha ez az alapszabályok nincsenek meg, akkor biztos, hogy hitelből fogunk élni, és az első betegségnél összeomlik az életünk.
Menjünk végig akkor szerintem a lehetőségeken, jó? Mert nyilván, hogyha valakivel beszélgetsz, akkor ezeket így végig pörgeti, végig kérdezed. Biztos te meg visszakérdezel, meg tudnod kell, hogy hány éves ügyfélről van szó, szóval, de erről majd egyszer máskor beszélgessünk, mert nem mindegy, hogy 30 vagyok,
más,
ugye?
Így van.
40, 50 vagy
más mondjuk. Tanácsot okay. kell adni.
Honnan induljunk? Induljunk a dollár-euró?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Mindenki érzi a saját bőrén, hogy a forint hova gyengült. Mindig is gyengül, és vannak ilyen kiugró időszakok, mint ez a mostani. Tehát én megnéztem, hogy például egy év alatt a dollárhoz képest 29%-ot gyengült a forint. Azért ilyen erőteljes mozgások ritkábban vannak. Ha megnézzük, hogy az euróhoz képest csak 17% idézőjelbe téve csakot volt ez a forint gyengülés, akkor látjuk, hogy Magyarország az eurozónához kötődik, és ezért sokkal erőteljesebb a kitettségünk, és ez a mozgás is sokkal kiegyenlítettebb, és nincsenek ilyen nagy ugrások, de a dollárnál most bekövetkezett egy.
Meg sokkal többet beszélünk euróról, meg sokkal többet látjuk, tehát abban élünk félig, meddig ez a dollár picit messzebb van, és ez talán befektetési szempontból is, ha valakivel beszélsz, akkor az euró az első talán.
Meglepő módon szeretik a dollárt az ügyfeleim, és ez nem mostani trend.
Tehát hanem, nem amiatt, mert most baromi
nem,
erős.
Hanem egyszerűen látják, hogy az egy jó termék, sőt, nálunk befektetési tanfolyam is van, ahol azt tanítjuk, hogy amerikai tőzsdén hogy kell részvényt vásárolni. Innentől kezdve eldőlt, hogy dollárba fogja azt a pénzét tartani, hiszen abban fog vásárolni a tőzsdén. Tehát nem idegen az emberektől a dollár. Amin én meglepődök, az, hogy például a svájci frank a hitelnek köszönhetően, mint megtakarítási termék is sokat vesztett.
De érdekes.
Tehát érdekes az emberi psziché, hogy beépül az ördög, az agyunkba,
ugye? Igen,
hogy az az ördög.
De
és
érdekes,
ha a másik oldalról
még,
közelíthetnék érdekes. Hozzá, akkor is nagy divat volt, és ebben mondjuk a svájci bankárok változása, viselkedésének a
az
változása
adatszolgáltatás,
is benne van.
Az adatszolgáltatás, a transzparencia.
Sokkal fehérebb lett az egész svájci bankolás. Tehát én emlékszem már nem tudom hány éve, amikor ömlöttek vissza a pénzek Svájcból, mert megtörténtek kiderült, ezek a szigorítások. Tehát biztos, hogy ez is benne volt. A jövőben nem biztos, hogy a dollár ugyanilyen intenzíven fog erősödni. Tehát ezt azért nem várnám. Viszont ha megengeded, akkor egy pár szempontot hagy mondjak el, hogy mi határozza meg azt, hogy egy valuta a másikhoz képest ennyire tud gyengülni. És csak felsorolás szerűen, hogyha az eurozónához mint KH-hoz viszonyítjuk magunkat, akkor azt látjuk, hogy az inflációs különbség, ami azért korábban egyértelmű volt a magasabb infláció időszakában, nálunk mindig volt 6%, meg nagyon gyakran fölötte, az eurozónában 1%-os infláció az már soknak tűnt. Most nem a mostani,
igen.
hanem egy hosszabb időszakról beszélek.
Tehát most nem egy-két évről, sőt nem is 10 évről beszélsz.
Tehát, hogy ez az egész forint csekkenés, ez nem most kezdődött, és ez egy folyamat, aminek a hátterében az inflációs különbség, aminek be kell árazódni az árfolyamba. A kamat különbség, hogy Európában alig volt kamat nálunk, meg az 4-5-6%.
Igen, nálunk még volt, igen.
Ezek a kamat különbségek előbb-utóbb be kell, hogy árazódjanak, valahogy rendbe kell, hogy kerüljenek, és ez mind az árfolyamba csapódik le. Ilyen a versenyképesség közötti eltérés. Ha valahol termelékenyebben dolgoznak, akkor máshogy állítanak elő eszközöket, más haszonkulcs van rajta, más áron tudja eladni. Ez a versenyképességi különbség az eurozóna fejlett része és Magyarország ország között. Ez is bejátszik abba, hogy a forint folyamatosan gyengül, és hát a külkereskedelmi mérleg, hogy hogy alakul az export-import aránya, hogy mennyi forintra, euróra van szükség a vállalatoknak, a lakosságnak. Ezek a tényezők hosszú távon határozzák meg azt, hogy mi történik. Arról meg, hogy most rövid távon mi történt a forinttal, arról meg majd beszéljünk máskor.
Jó. Ez azért érdekes, mert akkor azt mondod, hogy ez egy tendencia, ez egy akár több évtizedes
így
tendencia.
Van, vannak benne kiugró időszakok, de maga az irány az ezek miatt egyértelmű.
De nyilván azt kérdezik az emberek, hogy akkor most rendben van, de mit tegyek a cihába, vagy mit tegyek be valami számlára, vagy valamilyen módon dollár, vagy euró. Értem, hogy nehéz ezt most megmondani, de
hát az átlag embernek, távon... aki nem nagy pénzek fölött rendelkezik, és nem bírja a költségvetése el azt a terhet, hogy sok millió forintot dollárba tartok évekig, hanem neki azért jobb az euró, mert abban költekezik, ha nyaralni megy, gyakran vásárol most már online, és tud fizetni euróval. Tehát az átlag embernek, akinek azért számít az, hogy olyan deviza legyen ez, amit használ is, és könnyebben tud átváltani is, azoknak egyértelműen jobb az euró, de...
Aki hosszú távon gondolkozik...
És van olyan lehetősége, kérdés, hogy mondjuk X összeghez hosszú évig, 5 évig ne nyúljon hozzá, akkor az dollárba pont ugyanolyan jól jár. Én szerintem a dollár még mindig tud erősödni az euróhoz képest is, ami megint bejátszik a forintba, hogy az euró-dollár hogy viselkedik. És megint közeledünk a paritáshoz, ami már párszor volt ilyen majdnem, érdekes időszak, és érdekes módon mindig visszapattant. Tehát ilyen még nem volt, hogy tartósan, az lenne a legizgalmasabb, mert az, hogy lenyomják valamilyen alkalomból esemény adat, bármi lenyomja egy rövid időszakra az árfolyamot erre a szintre, az nem lenne még izgalmas. De hogy tartósan beállna paritásra, erre még eddig nem volt példa, és nem is látom indokoltságát. Tehát vissza fog pattanni a dollár.
Arany.
Az arany egy nagyon érdekes termék, mert ebben a szűkébe, amikor nem nagyon voltak befektetési termékek, akkor rengeteg intézményi befektető elkezdett rövid távon spekulálni az arannyal, és ez meglátszik az arany ármozgásában. Hogy egyik nap vesz, két nap múlva elad. Ezek a rövid távú ügyletek megzavarták az aranyat, és szinte ugyanúgy működik, mint egy másik befektetési termék, pénzpiaci termék. Zuhanhat, tőzsdék zuhannak, mert pesszimizmus van, mert kitáraznak belőle az intézményi befektetők, akik rövid távon gondolták ezt az aranyvételt. És az aranynak az a megtakarítása, biztonsági szerepe csak egy kicsit hosszabb időszakban érvényesül. Ezt láttuk 2008-ban, meg most a 2020-as esésnél is, hogy először esett az arany, és utána emelkedett a biztonsági tartalék szerepének köszönhetően. Most az arany szerintem nem jó eszköz, mert annyira nagy baj nincsen, hogy megijednének az emberek. A háború kitörésekor jöttek az ügyfelek, hogy még állampapírt is eladtak, annyira meg voltak ijedve, és akkor volt egy ilyen dömping, de érdekes módon nem vitte föl az aranyárát, mert nem a kis befektetők határozzák már meg az árfolyamot. Tehát az aranyban nagy a bizonytalanság, nagyon komoly problémáknak kéne lenniük, hogy jelentős áremelkedés legyen.
Tehát befektetési céllal, amit
mivel
most mondtál.
Mivel nincs folyamatos hozam a kamata, ezért én azt szoktam mondani, hogy aranyat az vegyen, aki a unokájának a esküvőjén oda akarja adni, vagy születésnapra, vagy érettségi ajándékként oda akarja adni, és biztonsági tartaléként tartja addig.
Kötvény.
A kötvényeknél remek kamatemelkedések vannak. Az árfolyam, magyar állampapíroknál is emelkedést tapasztalunk, viszont ez lényegesen az infláció alatt van. Tehát ha egy befektetési portfólióba gondolkodunk, akkor a kötvény mellé csak kell valami kockázatosabb, de magasabb hozamot biztosító termék, mert ha minden pénzünket berakjuk kötvényekbe, akkor bebetonozzuk magunkat egy negatív reálkamatba, vagyis nem lesz magasabb a hozamunk, mint amit az infláció értékbe elvisz.
Nagyon sokan tették állampapírba, vagy államkötvénybe a pénzüket, és ez egy nagyon jó ötlet volt, és nagyon jó befektetés volt. Éveken keresztül lehet azt mondani, ugye? Most ez kevésbé tűnik jónak.
Hát a MÁG plusz az egy csoda volt, mindenki vásárolta. Most már egyértelműen látszik a múltbeli adatokból, hogy az járt jól, aki nem a MÁG pluszt vette.
És az nem elképzelhető, itt jön a laikus kérdés, hogy ez továbbra is ilyen vonzó legyen, és ez ne legyen kérdés, hogy mibe tegye az ember, ha van a pénzét, hogy ennek a kamatát úgy emelik, hogy fölé emelik az inflációnak.
Hát ezt nehezen tudom elképzelni, mert az infláció eléggé komolyan beindult most, és ezt nem fogja elbírni sem a miénk, sem másnak, más államnak a költségvetése.
Tehát ezt finanszírozni nem lehet.
Így van, így van. Tehát ez is a nagy baj ennek az egész. Rendkívül el van adósodva minden állam, lakosság, vállalatok, tehát ez a 2008-as eladósodást se éltük még teljesen túl, és még mindig hallok devizahiteles történeteket, tehát ezen nem tud se a lakosság, se más ilyen gyorsan túljutni. És most jött hozzá még ez a sokkal nagyobb államadósságok halmozódtak föl, ezt nem tudják finanszírozni magas kamat környezetbe.
Lakás, ingatlan.
Hát ez az egyik legizgalmasabb példa, ha csak erről beszélnénk is, elmenne az időnk. Az a probléma, hogy a lakáspiacon mindenki azt várja, hogy nagy zuhanás
hogy
lesz,
jön a buborék kidurranása.
Már az MNB lakáspiaci indexe is túlárazottságot mutat, tehát minden abba az irányba mutat.
15-16, valami
1 millió fölötti új lakás árak, tehát valami bődület. A buborék még nagyobbat fújódott az utóbbi egy évben, és mindenki azt hiszi, hogy ez majd össze fog omlani. De az én véleményem úgy, hogy nem vagyok lakáspiaci szakértő, de azért itt élek és sokat foglalkozom vele, hogy ez nem lesz ilyen összeomlásszerű, mint 2008 környékén volt, hanem úgy szépen lassan fog ereszgetni, és pont a magas költségek miatt. Tehát az új lakásár nem fog tudni csökkenni, mert ennyi élet lakást. Használt lakás meg követi az új
mint
lakást,
az autónál,
mert nem tud más csinálni.
Igen,
tehát
igen,
vannak olyan alapvető összefüggések, az embereknél őrült sok pénz van, amit tudom, hogy a lakosság nagy része nem így él meg, de igenis van, aki meg tudja venni a lakást ezen az áron is, tehát a kereslet se fog összeomlani, lakástámogatás marad, lehet, hogy egy csomó lakástámogatási megoldás most kifut, de az állam folyamatosan ösztönözni fogja a gyerekvállalást, a lakás. Egyre erősödik a zöld hitel, a zöld, tehát lehet, hogy a gyerek mellé bejön ez még egy másik támogatási formának erősebben, mint most a zöld hitel volt, de nem fog összeomlani a lakáspiac. Tehát ha valaki lakást akar venni, akkor haragudhat magára, hogy nem két éve vette meg. A lakáshitel kamatok is emelkednek, tehát sokkal rosszabb helyzetben vannak a vevők, de ez nem okvetlenül jelent drasztikus 10-20%-os azonnali zuhanást.
Csak egy utolsó kérdés, a már tudatos fogyasztó, hogy de hogy látod az érdeklődők, akik elkezdik ezt a folyamatot, ezt a tanulási folyamatot bármilyen módon, vagy elkezdenek csak egyszerre megtakarítani, ezek milyen korosztályból tevődnek, és egyáltalán változik a korosztály?
Ez egyre zűrösebb erre válaszolni, mert az emberek gondolkodását egyre kevésbé az életkor, hanem a tapasztalatok, a tanulás, pont amit mondok, hogy ki hol tart, az csúnya szó edukációba. Van, amikor 20 éves ügyfelekkel találkozom, akik sokkal komolyabban gondolkodnak, mint egy 50-es, és sokkal racionálisabb döntéseket hoznak, és tudatosan utána néznek, és minden szuper. Míg találkozom egy 55 évessel, aki a telefonját alig tudja használni. És azt hiszi, hogy a Marsról jövő információkról beszélek, mert az nem itt történik a Földön. Tehát őrült nagy különbségek vannak emberek között. Nem tudok erre egyértelmű választ adni. A fiatalok most inkább élni akarnak itt a Covid után, középkorosztály is nyaralni megy, de ezek nem trendek, tehát ez egy-két év alatt lecseng, és ott fogunk ülni, hogy üres a pénztárca, most akkor kezdjük előről. És akkor megint felerősödik ez, hogy mégiscsak megtakarítani kéne, mégse kéne megvenni azt az új autót, mert a 4 éves is jó.
Ráadásul és, tartja az árát.
Hát, hogy csak egy mondatot, aztán már tényleg, hogy a világnak is meg kellene változtatni azt a állandó gazdasági növekedés őrületet, és beállni egy fenntartható, ciklikus, nem ösztönözni az embereket erre az őrült fogyasztásra. Ez állati nehéz lesz. Ez legalább 2 generáció, de el kéne kezdeni valamikor, mert a környezet nem vár, az romlik.
Nagyon szépen köszönöm. Tudatos fogyasztó Tatár Attila, bankweb.hu főszerkesztője, alapítója, tanácsadó, pénzügyi tanácsadó. Nagyon szépen köszönöm, találkozunk.
Én is köszönöm.
Ez volt a Tudatos Fogyasztó. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsor a gazdasági versenyhivatal támogatásával készült.